Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Szombati adásunk tartalmából.
Pápai üzenet a Szent Szív legkisebb ferences nővérek rendalapítójának centenáriumára.
Salvadorban meggyilkolták a Romero szeminárium rektorát.
Az isztambuli Hagia Szófiát használják a különböző vallások világának jelképeként. Második rész.
Pápai üzenet a Szent Szív legkisebb ferences nővérek rend alapítójának centenáriumára. A ferences nagycsaládba illeszkedve a kicsinység evangéliumi tudatával, a szeretet forrásából merítve, őrizzétek és újítsátok meg karizmátokat, szól Ferenc pápa üzenete, amelyet szombaton tettek közzé a rend alapító boldog Maria Margherita Caiani mennyei születése centenárium ünnepség sorozatának kezdetén.
A Szent Szív legkisebb ferences nővérek kongregációja 1902-ben született, és az alapító Maria Margherita Caiani anya 1921. augusztus 8-án hunyt el. Az Olaszországban, Brazíliában, Izraelben, Egyiptomban és Sri Lankán szolgáló nővérek a Firenze melletti Caiano-beli anyaházukban gyűltek össze, hogy egy nagy közös ünnepel indítsák egyéves centenáriumi jubileumukat.
Ferenc pápa hozzájuk intézett üzenetében óva intette őket attól, hogy a múltjukba meneküljenek. Az évforduló ugyanis arra hív, hogy a jelen körülmények közt testesítsék meg eredeti karizmájukat. A Szentlélek, aki a múlt század elején elindította őket, erőt ad az eredeti frissesség újra felfedezéséhez, hogy tovább folytathassák a megkezdett művet.
A pápa üzenetében a szerzetes közösség nevéből kiindulva adott szempontokat a nővérek eljövendő szolgálatához. A minima, a legkisebb, legcsekélyebb névvel illette az alapító anya a rendtársait, mely elsősorban egy életstílusra utal. Később ez kapott megerősítést, amikor a közösség beleojtódott a nagy ferences család évszázados fájába. A nővérek így Szent Ferenc iskolájához tartoznak, hogy így kövessék az urat, aki elsőként lett kicsinyé, amikor megalázkodott, egészen a kereszthalálig menően. Ezen az úton kell tovább haladniuk napról napra. Ez az út keskeny és fáradtságos, de aki teljesen megjárja, annak az élete termékenyé válik. Ez történt Szűz Máriával is, aki a magasságbelire tekintett alázatos, kicsiny szolgáló lányként, ezért lett végül az Isten anyja.
A ferencesség és a kicsinység mellé harmadik minősítő jelzőként társul a Szent Szív, amely arra inti őket, hogy a karitás a szeretet forrása mellett gyökerezzenek meg. Jézus szeretete nem kápráztat el gyorsan tovatűnő különleges hatásokkal, hanem konkrét, hűséges és közeli ez a szeretet, amely méltóságot és bizalmat ad. A pápa üzenete az emmauszi tanítványokra hivatkozik, akikhez Jézus nem hősként, hanem egyszerű útitársként szegődött. Szeressetek Jézus szívével, a gyengétség gazdag gesztusaival, és az a hely, ahol mindezt elsőként megélitek, legyen a ti szerzetes közösségetek, kérte tőlük a pápa.
A Jézus szíve jelző nem csak egy kiegészítés, hanem hozzátartozásról szól. Az Úr életet adott nektek, hitet teremtett belétek, és most a megszentelt életben a szívéhez hív benneteket. Ez a hozzátartozás a legjelentősebb módon az imádságban nyilvánul meg, hiszen egész életetek a Szentlélek irányításával erre nyert meghívást. Így maga az Úr lesz az, aki napról napra átalakít benneteket, miközben szíveteket hasonlóvá teszi saját Szent Szívéhez.
Ferenc pápa üzenetében felsorolta az Istennel való egyesülés hétköznapi mozzanatait, melyek a szentmise, a zsolozsma imádság, az elmélkedés Isten szaváról, a rózsafüzér és a lelki olvasmányuk. Azt kívánta, hogy mindez szerezze meg számukra a gyermekek örömét, akik lelkesen futnak a szüleikhez, hogy átkarolják és megcsókolják őket. Sokszor látszólag ezért más dolog fontosabbnak tűnik, vagy éppen fárasztó együtt lenni az Úrral. De ahogy Jézus a Getsemáné kertben tanítmányaitól kérte, most is arra hív, hogy maradjunk együtt vele, és legyünk közel hozzá.
A pápa idézte a rendalapító Maria Margherita Caiani mondását. Jézus szent szíve ösztönzésére anyák lesztek mindazok számára, akikkel a bölcsőtől a koporsóig találkoztok. Így örömmel hirdetitek, hogy az Úr irgalmasan rátok tekintett. Befejezésül a pápai üzenet a nővéreket szolgálatuk helyreállító, rendbetevő jellegére emlékeztette. Ez nagy szolgálat a világ javára, mert a bűn által a világba hozott rontást az imádsággal és a szeretet apró gesztusaival helyrehozza. Ez egy csöndes magvetés, mint ahogy a búzaszem sem kelt zajt, amikor a földbe hull. Zárta Ferenc pápa a Szent Szív legkisebb ferences nővérek centenáriumi ünnepségére küldött üzenetét, majd apostoli áldását adta rájuk.
Salvadorban meggyilkolták a Romero szeminárium rektorát. A salvadori földet ismét egy jó pásztor ártatlan vére áztatja. Augusztus 7-én megölték Pater Ricardo Cortest a közép-amerikai ország szívében. A Zacateco Lucai egyházmegye fájdalmának adott hangot a gyilkosság kapcsán, amelyet Szent Oscar Romero megölésének 40. évfordulójának és a vértanok jubileumi évében hajtottak végre. Cortez atya a szeminaristák előjárója volt, és szerette a hívek közösségét.
Aljas tett és gyűlöletes bűntény, amely megmagyarázhatatlan. Így összegezte közleményében a salvadori Zacateco Luca egyházmegye a történteket, és fejezte ki fájdalmát a Szent Oscar Arnulfo Romero filozófiai szeminárium rektorának halála miatt. Az ország szívében található egyházmegye papja volt az áldozat.
Pénteken reggel gyilkolták meg lőfegyverrel, miközben autójával Teco Luca felé tartott. Holttestét az út mentén álló járműve mellett találták meg. A rendőrség és az ügyészség nyomozást indított, de a feltételezett gyilkosságra egyelőre nincs magyarázat. Szombaton gyászmisét és imavirrasztást tartanak, majd vasárnap temetik el Cortez atyát.
Az egyházmegye közleményének szavaiból is kitűnik, hogy teljesen hihetetlennek tartják azt, ami történt. Ricardo atya jó és barátságos ember volt, beilleszkedett a közösségbe, és a szeminaristák képzésének tanításának szentelte életét, miközben szolgálta a híveket, fogalmaz a közlemény. Éppen ezért is megmagyarázhatatlannak találják meggyilkolását. Egy jó pap ártatlan vére áztatja a salvadori földet, a vértanúk évében, amelyben Oscar Romero érsek meggyilkolásának 40. évfordulójára, és Cosme Spesotto és társai vértanúságának évfordulójára emlékezünk, írják a közleményben. Az egyházmegye köszönetet mond a nyomozóknak, és tájékoztat a temetési szertartásokról, ahol búcsút vehetnek a hívek egy jó pásztortól, aki teljesen nyájának szentelte magát.
Az isztambuli Hagia Szófiát használja a különböző vallások világának jelképeként. Második rész. Pater Claudio Monge, domonkos szerzetes, hosszú évek óta Isztambulban él, és a Vatikáni Rádiónak adott interjújában áttekintette az isteni bölcsesség hajdani bizánci nagy bazilika hányattató történetét, amely mostantól ismét mecsetként működik.
A keresztes hadjáratokat
Stephen Runciman történész az emberiség ellen elkövetett egyik legnagyobb büntetnek nevezte. Ugyanis nem csak a történelem évezredes időszaka alatt felhalmozódott, és megőrzött hatalmas mennyiségű kincsek pusztultak és tűntek el, hanem az akkor még nagy keresztény civilizációra is súlyos csapást mért, amely ettől kezdve sosem lesz az, ami korábban volt, fogalmazott Pater Monge. Politikai szempontból a bizánci császárság mindig is erős bástyája volt az európaiaknak a keleti népekkel szemben. Ennek meggyengítése a jövő számos problémájának előszelét jelentette. Másrészt a latin birodalom megmutatta rövid életű következetességét. Nyugat-Európa távol volt, és nem igazán foglalkozott túlélésével. Ha Velence nem nyújtott volna határozott és alapvető támogatást Bizáncnak, valószínűleg még korábban elveszett volna. A kereszténység szempontjából a mérleg jelentősen eltér. A pápaság számára az egyház szakadás megrázó vége és az egyházak újraegyesítése sosem volt igazán valóság. Konstantinápoly minden templomában, szentélyében, kolostorában nagy spirituális jelentőséggel bíró erekék voltak, amelyek a bizánci fővárost a vallásos zarándoklatok egyik fő úti céljává tették. Kétségtelen, hogy a hatalmas mennyiségű erekék ellopása, az egyházi épületek kifosztása és általánosságban a keresztesek kegyetlensége kitörölhetetlen emlék volt, amely a keresztények közötti megosztottságot még mélyebbé, teljesebbé és véglegessé tették, állapította meg Páter Claudio Monge Domonkos szerzetes, aki hosszú évek óta Isztambulban él.
1452. december 12-én Izidor bíboros, konstantinápolyi latin pátriárka jelenlétében, aki az alkalomra tért vissza Rómából, a teljesen legyengült Bizánc alkalmat kínált az egyház egyesítésének megvalósítására egy liturgia keretében, amely formálisan megpecsételi az 1054-ben megkezdődött keleti egyház szakadás végét. Ez az egység azonban a keleti egyház alárendelésének mozdanataként értelmezhető. Ennek a kiengesztelődésnek a következménye lett volna a törökök elleni keresztes hadjárat katonai támogatása, akik hetek óta a várost ostromolták. Ez a segítség azonban sosem érkezett meg. Az ortodox egyházi hierarchia egyébként is elutasította az alárendelésének ötletét olyannyira, hogy az iszlám arab behatolást kisebb rosszként értékelte, és biztatóbb is kulturálisan is kevésbé idegen alternatívaként értékelte. A 12. század végén élt Szíriai Mihály, jakobita szerzetes tanúságtétele kiváló és nem egyedülálló példa erre a felfogásra. Ő teljes szívvel üdvözölte a keleti keresztények megszabadítására délről érkező Izmael fiait.
1453. május 29-én II. Mohamed szultán győzedelmesen vonul be a Szent Szófia székesegyházba, hogy ezzel szentesítse a város teljes hatalmába kerítését, amelynek a bazilika jelentette a szívét. Végül is a szultán képviseli a hatalom cezaropapista kezelésének iszlám megfelelőjét, vagyis egy olyan uralmi rendet, ahol a legfőbb világi és egyházi hatalom egy személyben egyesül, amely évszázadokig jellemezte előtte a bizánci birodalmat. A harmadik század végén cezáriai Eusébiosz történetíró a konstantini birodalomra alkalmazta az emberiség gondviselésszerű fejlődésének gondolatát, amelyben a római béke által biztosított politikai egység szükséges feltétele volt annak, hogy az akkor ismert világ vallási egységét építeni lehessen. Második Mohamed szultán szerint az ottománok a bizánci örökség valódi továbbvivői és fenntartói, egyetemes és kultúraközi igénnyel.
Ez a hatalom nacionalista és szuverenista értelmezésével gyökeresen ellentétes, egyetemes szemléletű értelmezés, állapította meg az olasz Domonkos Endi szerzetes. Ilyen értelemben Törökországban is különböző oldalról nagy port vert fel, és sokan támadták a Szent Szófia iszlám istentiszteleti helyként való újra megnyitása ünnepségének erőltetett jelképességét. A július 24-i eseményen a vallásügyi miniszter beszédének retorikai elemeit, a bal kézben levő kardot, amely az ottomán hódítás hagyományának megfelelően a béke jele, a szószék felett lévő kardot és a Korán nyitó szurájának fejezetének és az Al-Bagara szura első öt versének eléneklését, amelyet személyesen az államfő kezdett el.
A hódító második Mohamed szultánt annyira elkápráztatta az Ayasofia épületének pompája, hogy a források szerint megütött egy fanatizmustól elvakult katonát, aki megrongálta a márványpadlót. A hely ikonográfiai szempontból összeférhetetlen az iszlám imahely elvárásaival, amely nem engedi meg a képek jelenlétét. Ez mégsem csökkenthette ennek a művészeti remekműnek a rendkívüli esztétikai vonzerejét. Ez a vonzerő építészeti szempontból hatott az ottomán építészekre, kezdve a nagy Sinántól, aki Szulejmán mecsetét építette, tanítványáig, Szedefkár Mehmed Ájáig, aki a csodálatos kék mecset építését gondozta. Tehát a bazilika, amely a bizánci birodalom kulturális központja volt, továbbra is megtartotta ezt az értékes szerepét az ottomán birodalom idején.
A szultánok mindig is figyelmet szenteltek az épületnek, amely ellenállt az évszázadoknak, hiszen már a keresztény időszakban megismerte a képektől megfosztott használati formát a 7.-8. századi képrombolások idején. Éppen ennek az építészeti modell jellegének köszönhetően, amely ellenállt az évszázadoknak és túlélt kultúrákat és vallásokat, a Szent Szófiát az UNESCO a világörökség részének ismerte el. 2002-től a budapesti nyilatkozattól kezdve, amit Törökország is aláírt, reményét fejezte ki, hogy tiszteletben tartják a megfogalmazott irányelveket, a megőrzés, a fenntarthatóság és a fejlődés közötti tisztességes egyensúly, valamint az egyetemes javak jobb védelme érdekében.
Mustafa Kemal Atatürk, a nagy pragmatikus politikus, ráérzett a vallási követelések nagyon veszélyes mi voltára, ami a nagyon összetett és vitatott történelem öröksége. Atatürk döntése, hogy az Ayia Szofiát múzeummá alakítja, az egyedüli módja nem csak annak, hogy megőrizze rendkívüli építészeti és művészeti jellegét, de jelképes értékét és annak az összetett és egymásra rétegződő múlt kézzelfogható emlékét, amit ebben az interjúban igyekeztünk áttekinteni, fogalmazott Páter Mondzse. Természetesen sok keresztény és muzulmán hívő nem így gondolja. Szerintem bármely kultúra vagy vallás számára lealacsonyító azzal azonosítani a történelmi érettséget, illetve egy kinyilatkoztatás vagy megvallott hit erejét, hogy mennyi zászlót vagy monopolizált helyet és jelképet tud elhelyezni egy földrajzi térképen a másik kizárásával, nyomatékosította az Isztambulban élő olasz domonkos rendi szerzetes.
Az iszlám világban is erős reakciókat váltott ki a Szent Szófia mecsetté nyilvánítása közel 100 év után. E reakció kapcsán Páter Mondzse elmondta. Globálisan az iszlám világban is ugyanolyan sok negatív visszhangot kapott, mint nyugaton. Az arab iszlám világ nagy részében az új ottomán álmok történelmi gyanút ébresztenek. Kairótól Riadig teológiailag is elítélő nyilatkozatok születnek arról, hogy az iszlám újra kisajátítsa az eredetileg a könyv vallásaihoz tartozó hívek Isten tiszteleti helyeit, mert megsérti azok szentségét.
Nyugaton a kereszténység meggyalázásaként értékelték Erdogán döntését. Páter Mondzse szerint a nyugatiak nagy része, akik a kereszténység arcul ütéséről beszéltek, a keresztények közötti szembenállások, szenvedések és sebek történetének figyelembevétele nélkül értékelték, ami egyébként teljesen ismeretlen. A történelemnek létezik egy ideológiai értelmezése, amely nem csak a győztesek olvasata, hanem amelybe egyre gyakrabban beleesnek a legyőzöttek vagy a kisebbségben lévők, amikor a vallási hovatartozásukból reakciós identitási elemet alkotnak, és istentiszteleti helyeik, illetve történelmi műemlékeik védelmét a múlt nosztalgikus megőrzésének részévé változtatják.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vittes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!